21, napközben 30-36 fok várható. A Balaton 23, a Velencei-tó 25, a Tisza-tó 26 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt, a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Beszélgetést hallanak Ottlik Gézával.
Rádió Budapest 1. Szabó Kálmán Zsertármasa játszott 19 órakor 2 perc múlva hírhetetlenül.
Rádió Budapest 1 és a közvetítő
állomás.
Budapest 2, mai
műsorodása véget ért. Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a legkedvesebb íróm sorozatban Schöpflin Aladár írását olvasuk fel Babits Mihályról.
Az éteren át írók, költők, rendezők a rádióról. Salamon István műsora. 10. rész, Ottlik Géza.
Éter, éter! Ha már beszélgetni kezdjük így, az éteren át, gondoltam, illendő egy-két szót előre bocsátani az éterről. Már csak azért is, mert a létezését épp 100 évet törölte el a híres Michelson-Morley kísérlet eredménye. Mi volt ez az eredmény? Semmi. A semmi. Michelson 1881-ben egy leleményes kísérlettel azt akarta megmérni, hogy a fénysugár pontosan mennyivel hamarabb teszi meg ugyanazt a földi távolságot, a föld mozgás irányával szemben haladva, mint ellenkező irányba. Mennyivel gyorsabban ér oda, amikor a célpont közeledik hozzá, mint amikor távolodik tőle. A várt, kiszámított eredmény helyett nullát kapott. Semmit. Lehetetlen. Megismételték a kísérletet olyan nagy pontossággal, amellyel a várt eredmény század részét is észlelniük kellett volna. Semmi. És megint semmi. Ettől a semmitől az egész klasszikus fizika alapjaiban rendült meg. Einsteinnek kellett jönni, hogy ránk ne dűljön mindenestül. Az éter egy szükséges, nélkülözhetetlen feltevés volt, amikor a 19. században a fény hullám elmélete győzött, vagyis biztos lett, hogy hullámokban terjed, hogy hogyan haladnak az üres térben ezek a hullámok, ehhez feltételezni kellett egy valamilyen nagyon finom, rugalmas és minden teret betöltő közeget, ami ezeket a fényhullámokat hordozza, közvetíti, viszi a hátán, továbbadja, miként a levegő molekulái a hangot, vagy a víz a tenger hullámait. Kell lennie egy médiumnak, közegnek, szállító eszköznek, melyben a fény terjed, halad. Még ha egyebet nem is tudunk erről az éterről, egyelőre csak azt, hogy biztosan van. A megismételt Michelson-Morley kísérlet bebizonyította, hogy biztosan nincs. Nincs anyagból, nincsenek olyan fizikai tulajdonságai, amelyek a hullámok továbbításához nélkülözhetetlenek. Sőt, semmilyen fizikai tulajdonságát nem lehet észlelni. Azóta a fény belépett az elektromágneses hullámok soraiba, mint a röntgen, a gamma, vagy a kozmikus sugárzás, vagy ezek a rádióhullámok. Ezeknek tehát ugyanúgy a szállító közegük ugyanaz, a semmi. Az éterről szólva fizikusi tanulmányaimat próbáltam felidézni, a személyes emlékeimről beszélni, hangulatokról, irodalomról, barátokról, hiszen a rádió életemnek egy kis része volt, nem jelentéktelen része.
Régen adott interjút a Magyar Rádióban, pedig nagyon régi rádiósnak számít.
Régi rádiósnak ugyan nem számítok. Nagyon nagy szünetekkel voltam rádiós, de a rádió mindig érdekelt. A mi gyerekkorunkban új találmány volt. A maiaknak már olyan természetes, mint a villanyvilágítás. Nekünk ugyan a gyerekkorunkban még a villanyvilágítás sem volt olyan nagyon természetes. Modern dolog volt, jó dolog volt. Sőt, már a gázvilágítás is. A pesti rádió és a bécsi is, amit mi hallgattunk 25-26-ban már működött. 13-14 évesen a katonaiskolában csináltunk magunknak detektoros készülékeket. Antennának bevált a ágysodrony, és ezek a legelső kristálydetektoros készülékek, ezeknek a megszólalása nekem akkor is, ma is sokkal nagyobb csoda volt, mint akár a mai színes videókazettás televíziók. Mert hiszen ez egyszerűen egy áramkörből állt. Egy önindukciós tekercs lehetett benne, a hullámosot megkeresni. A detektor egy kristály darabka volt, amire egy éles tűt addig kellett igazgatni, míg meg nem szólalt. A fejhallgatót fülére tette az ember, és keresgéltünk állomást. Hát ott közszegen Bécs volt közelebb, és megszólalt. Minden erőforrás nélkül, fűtés nélkül, úgyhogy a későbbi már elektroncsöves készülékek, melyek csak akkumulátorral működtek, nem voltak ennyire csodálatosak. Emlékszem, csináltam egy két rácsos csöves egylámpás készüléket Gödöllőn. A nagy élvezet volt állomásokat keresni, mit tud fogni az ember. Elég sok nagy adó működött Európában, amire emlékszem, a Hilversumi volt az egyik, ez a holland adó. Nagy antennát tudtam csinálni Gödöllőn a kertben, és nem az adás műsora érdekelt engem, hanem a frekvenciája, hogy milyen állomásokat tudok gyűjteni. Königswusterhausen, ez volt a német adó. Ezek mind hosszú hullámon adtak, legalábbis ez a kettő, amit szelektívebb volt fogni.
Tehát ön a rádióval, mint matematikus vagy fizikus találkozott először?
Igen, a műsor nem volt olyan nagyon érdekes, pláne nekünk, budapestieknek. Volt egy hasonló egésznapos adása a telefonhírmondónak, híreket, sőt operaelőadásokat, színházi előadásokat. Az ember nagyon érdekes volt, hogy drót nélkül nem csak hangot, hanem energiát is közvetített ez a kis detektoros vevő. Legfeljebb, hogyha egy forgó kondenzátor volt benne, vagy egy kosárfenéktekercs. A saját erejéből, minden fűtés, táplálás, áramforrás nélkül. Én mit hallgattam? Gödöllőn a slágereket, a tánczenét. Késő este közvetítették a Ritz-szálló tetőkertjéből a Bachmann Boys Band játszott. Ezt hallgattam. Más nem nagyon. Irodalom. Talán összesen egyszer, szintén még ezekben az években a katonai főreálban, kórházban feküdtem láthásban, és ott is vittünk be, magunk gyártott a rádiókészülékeket, akár szabad volt, akár nem, és emlékszem, ott egy nemzeti színházi előadást hallgattam végig, Hevesi Sándor darabja volt, egy öreg könyvgyűjtőről szólt, Elzsebír volt a címe, az egy ősnyomtatvány, azt hiszem.
Harmadik nemzedékéhez tartozik, térjünk ki arra a szellemi közegre, arra a nemzedékre, amelyet a nyugat fémjelez. A folyóirat mellett a rádióra is gondolok, hiszen itt nagy találkozások zajlottak le a mikrofon előtt.
Személyeken múlt ez tulajdonképpen. A rádióhoz nagyon szerencsések több kitűnő író került. Örülök, hogy így mondja, hogy nyugat szellemében. De hát ez semmi más nem jelent, mint egy minőségi és erkölcsi szigorúságot. Mondhatnánk azt is, hogy egész nagy magyar irodalom szellemében, Balassi Bálint, Csokonai, Vörösmarty, Arany János, Petőfi Sándor szellemében. A rádiónál 35-ben ott volt Csészabó, aztán oda került Örle István barátom, aki a Nyugat, illetve a Magyar Csillag segédszerkesztője volt. Nagy műsort kellett kitölteniük, hát abban irodalmi ismertetéseket, verseket, kritikákat, de főként, ami engem érintett, novellákat olvastak fel. Egy novellámmal kezdtem a rádiószereplést, nem emlékszem már bizony Isten, melyikkel, már akkor Csészabó volt ott. Én Fekete Listán voltam, már megírtam, elmondtam máskor, nekem állás kellett volna, mert középiskolai tanárnak 35-ben egyáltalán nem lehetett elhelyezkedni. A rádiónak volt egy műsorfelügyelő című állása, talán a legalacsonyabb, de elég jól fizették, körülbelül olyan hadnagyi fizetést adtak. Ide kértem a felvételemet, és hogy ezt megerősítsem, azért írtam ezeket a rádió tanulmányokat, amiket maga akar itten mostan velem elismertetni. Az egyik a Napkeletben a rádiójáték műfaj problémája címe, a másik pedig az egész rádióról szóló a Magyar Szemlében. Már most ezen ők megsértődtek. Nem tudom miért, támadásnak fogták fel a Magyar Szemle cikkét. Én azt hittem, csupa hízelgő dolgot írok, hogy felvegyenek, és amikor jelentkeznem kellett, hogy most megkapom a szerződést, az állást, Havel volt az igazgatójuk, mert azzal fogadott, hogy ez a Magyar Szemle cikk ezt felháborodva vette tudomásul a rádió vezetősége, és ne haragudjak, de Fekete Listára tettek. Szóval ez nem jól sikerült.
Ön említette, hogy ezt a cikket Vesztére írta.
Hát a Vesztemre, de ugye megérdemlem. Mert úgy nem lehet írni valamit anyagi érdekből, hogy szeretnék megélhetést szerezni magamnak, és ezért hizelgő cikket csapok össze, vagy nem is egyet, hanem kettőt. Mert ami a rádiójátékot illeti, hát én nem ismertem, nem is nagyon volt még akkor rádiójáték. Ilyen tudományoskodó, fölényes szöveget közöltetni, valljuk meg, hát szélhámosság. Annyit értettem a rádióhoz, mint egy utcai járókelő.
Azóta írt hangjátékot is, változott-e hangjáték műfaji problémáiról a véleménye?
Hát bevallom, hogy nem foglalkoztam azóta se hangjátékkal. Ami egy párat meghallgattam, kétségtelen óriási a változás, a régi primitív hangkulisszák és hasonlók helyett most már például Mándi Ivánnak a hangjátékai súlyos, nehéz költői szövegek. És Richard Hughes, a nagy angol író, azzal büszkélkedett itt, mikor Pesten járt, hogy ő írta a világon az első hangjátékot.
Én időszerűnek tartom ezt a cikket. A megjelenésekor mindenképpen olyan címszavak is találhatók ebben a cikkben, mint mondjuk akkor nagyon újszerűek voltak, például a rádió és hangos film, rádió és könyv, a rádiójáték veleje. Ez újszerű, úttörő jellegű.
Hát édes jó emberem, ha soha senki nem írt a rádiójátékról, akármit írsz, az újszerű lesz. Azt mondtam, hogy utcai járókelő. Hát az utcai járókelő azért nem hülye. A saját gondolatait, véleményét el tudja mondani. Úgyhogy lehet, hogy volt benne olyan is, ami ma is esetleg érvényes. Volt, ami tartható és igaz. De hát én azóta se foglalkoztam az egész témával. Szóval semmiképp se adnám ki se a Magyar Szemre, se a Napkelet cikkemet most. És remélem a halálom után se fogják kiadni. Különösen a Magyar Szemlebeli nagyképű, fölényeskedő, sajnos jól megírva. Sajnos, mert emiatt esetleg előszedik, és valamikor még azt is közlik. Hát nem tudok védekezni. Most legalább itt elmondom, hogy tiltakozom ellene.
Tehát ugye előbb találkozott a Nyugattal, utána a rádióval, úgy gondolom találkozott olyan írókkal, akik szerepeltek a mikrofon előtt, és az irodalmi életben is jelen voltak.
Nem lehet a rádiót és a Nyugatot párhuzamba hozni. Erről nem lehet szó. A rádió az egy világi, sőt félig meddig hivatalos intézmény volt. A Nyugat az egy szellemi, eszmei valami. Az irodalommal össze lehet vetni a képzőművészetet, vagy a zenét, a filozófiát, de a rádió csak egy gépi berendezés, amiben irodalmat is közvetítenek.
A vers szerepét nagyon kiemelten és fontosnak tartja.
Igen, igen, hát ebből is csak az látszik, hogy ezek, amiket itten idézni lehetne a cikkeimből, hogy a vers, a szólóvers, vissza az élővers előadására, ezek mind-mind ilyen felületes, légből kapott okoskodások voltak. Egy nagy verset el lehet mondani, meg lehet hallgatni, és amíg az ember nem tudja betérni, addig nem ér el hozzá a vers. A régi nagyoknak a verseit tanuljuk az iskolában, vagy olvastuk 500-szor, tudjuk kívülről, azt el lehet mondani. De a Pilinszky vagy Nemes Nagy Ágnes verseit először hallja az olvasó a rádión keresztül hallgatva, nem tudja igazán átélni magáévá tenni, teljes egészébe felfogni. Szóval a valódi irodalom, a nagy irodalom hátrányban van, rossz helyzetben van az élő szóval való közvetítéssel.
Megemlít olyan műsortípust, amely a mai összeállításnak felel meg, és itt például azt is írja, hogy a zene és az irodalom találkozásának is van útja. Ezt ma már úgy nevezik, hogy összeállítás.
Jó, hát valamiben beletaláltam. A többiben is lehet sok igazság a mondatokban.
Ezek akkor íródtak, amikor már Csészabó László került az irodalmi osztály élére. Idéznék ebből a cikkből. Az erőszakos, irredenta nem lehet műfaj a rádióban. Sürgeti az irodalom importját. Fordítás ciklusok, rendszeres rádiókritika. A magyar nyelvé legyen a rádió. Csészabónak van egy hasonló írása, ami a magyar önismerettel foglalkozik. Ezzel vonnám én párhuzamba ezt a cikket.
Hát nyilván azért voltunk hasonlóak Csészabóval, mert ő is egy éppeszi utcai járókelő szemével nézte a dolgokat. A hivatalos irredentával szembefordulni, ez már a nyugat. Tényleg a nyugatnak szigorú követelményei közé tartozott. A legnagyobb költőink is, Babits, Kosztolányi, nagy tapintattal nyúltak Trianon témájához, holott nekik aztán igazán rettenetes fájdalom volt az országnak ez a szétdarabolása. De éppen az olcsó irredent a versektől való megkülönböztetés olyan természetes követelmény volt, amit Csészabó épp úgy, ahogy én is, bárki bizonyos rangó felül író ezt írta volna. És egy novella volt, amit rádióban felolvastam. Rengeteg pénzt fizettek, nem tudom, 30 pengőt, 40-et. A nyugat az talán fizetett 8 pengőt, de befutott híres írók fizettek volna 100 pengőt a nyugatnak, ha közli a novellájukat.
Hogy érezte magát a mikrofon előtt?
Ott jól éreztem magam, igen. Teljesen otthonosan éreztem magam mindig. Lehet, hogy összekeverem a későbbivel, amikor már munkatárs voltam. Bement az ember az udvarra, át a főépület kapuaján, és szembe találta magát ezzel a kisebb, talán egyemeletes, pagoratetős épülettel. A felolvasó szoba, ahol az irodalmat felvették, az a pagodában, ha bemégy balra, aztán jobbra, két kis keskeny szoba volt mikrofonokkal, és magadra hagytak. A bemondó bejött, piros lámpa, bemondta, hogy ott lé, Géza felolvassa, mit tudom, milyen novelláját, kisettenkedett, én felolvastam, utána rendszerint telefonáltak, akik hallgatták. Az még kint volt már a pagoda portája mellett a telefon, integettek, hogy hívják magát, hívja valaki. Emlékszem például egy hívásra, Vigília szerkesztője Lovas Gyula hallgatta a novellámat, ez már egy későbbi volt, a Vegyészek című. Én nem ismertem Lovas Gyulát, gratulál, megkér, hogy engedjem át a Vigíliának, hogy közölhetik-e. Mondom, hogy a fenében-e, de hát másodközlés lesz, nem baj. Szóval nem baj, azt mondja, ez olyan jó novella, hogy szívesen lehozzák másodközlésbe. Hát ez mind a pagoda. Aztán telefonáltak, volt a Dalszínház című novella, azt a színházi magazin kérte el. 45-ben az egyik ilyen kis felolvasó szoba lett az én szobám. Aztán csinált az ember ilyen irodalmi összeállításokat valamilyen témára. Őszi, tavaszi, téli, nyári valamilyen ürügyet csinált az ember jó versekből összeállítást, adtak hozzá színészt, aki mondja a verseket.
Verses összeállítások ma is szerepelnek a rádió műsorában. Hallgassunk meg mai felvételről egy Kosztolányi verset. Csatakos virradat. Reggelre minden ferde lesz, és széttörik ezer darabbá. Ó, költők, hol van ki az éj tündéri tükrét összerakná? Csak köt kísért most is halál, a kávéház égboltja szürke, s mint egy kialudt égi test, úgy bámul üresen az űrbe. Megy színű sejme is fakó, szívembe fáj bitang magánya, de nézz reá és gazdagodj, az éj s a szív a bánya, bánya. Egy ember ballag csöndesen az éjszakától megveretve, s viszi, viszi a bánatát föl az ötödik emeletre. Görnyed, mint egy tehervivő, baljós szeme meredve pillant, bámulja a hideg falat, a piszkos lépcsőházi villanyt. Egy kocsi megy a körúton, batárja éjjel gyászmenetnek. Ki a halottja? Nem tudom. Hullaköd, tülkölnek, temetnek. Hol vannak most az angyalok, a színésznők, s más annyi csillag? A téli aszfalt peremén a lányok hosszú ingbe sírnak.
Írtam egy hangjátékot is, 46-ban, amit Cserés Miklós belevett a rádió hangjáték dramaturgiájába, Valencia keringő címmel. De nem ez volt a címe, hanem Valencia rejtély. Tulajdonképpen krimi akart lenni, mondjuk egy természettudományos krimi. Az én matematika, fizika szakos egyetemi éveimnek a hangulatát próbáltam belevinni. Ez nem került műsorra soha, mert én közben 47 elején kimentem Svájcba, a Pen Klubnak volt egy nagy nemzetközi kongresszus, utána meghívtak a Római Magyar Intézetbe, és ősszel, mikor visszajöttem, 47 őszén, akkor már megváltozott a helyzet, és már a rádióba bemenni se volt kedvem, nemhogy még arra számíthattam volna, hogy ezt valaha is előadják. Viszont fordítottam már előbb néhány hangjátékot, amolyan népszerű amerikai-francia rádiójátékokat szedtek össze Cserésék, és rám bízták, hogy fordítsam le, anélkül, hogy sokat tudnék angolul, franciául még valamicskét tudtam. A francia szerzőt úgy hívták, hogy Roger Richard. Annak volt egy Szibéria című hangjátéka, azt többször is adták. Aztán volt egy amerikai, egy öreg tengerészről, amolyan Hári Jánosról, aki az unokájának mindenféle kitalált kalandokat mesél, ezt is előadták, sőt, még elő is vették később. Öreg Rozmár volt a címe. Polgár Tibor írt nagyon kedves zenét hozzá, mint az öreg tengerész mesélő, hogy őt a tengeri sellők, hableányok hogy csábították, mint Odysseus Nausikája, bűvös énekkel, de ő ellenállt neki. És ez a najádoknak ez a dala volt, amire a Polgár Tibor olyan jó zenét csinált, hogy sláger lett belőle. Tengerész, ó, szívem tengerész, hagyd a tengert, légy kissé merész. Aztán volt Zsiródunak egy bájos, egyfelvonásos, a L'Apollon de Bellac címmel, Ladányi Apollónak fordítottam. Ez örökre elveszett, nekem sincs meg. Mire visszajöttem Rómából, többé szóba se hozták. Mire hazajöttem, már a könyvkiadójuk is megszűnt. Ugyanis 46-ban a rádió csinált egy könyvkiadót. Tulajdonképpen úgy dobtak ki a dramaturgiáról, hogy áttesznek a könyvkiadójukhoz irodalmi vezetőnek. Az igazgató Rublecki Géza lett. Ebből annyi maradt, hogy az első vagy második könyvének a kiadónak, Roosevelt amerikai elnöknek a háború alatti beszédei, hát fordítsam le, hát lefordítottam, megjelent. Felejtsük el, rendkívül jelentéktelen szónoklatok, közepesek. Én még a Kossuth Lajos jó szónoklatait sem szerettem soha. Ez nagy veszély az írónak, a szónokiasság. Az ember hajlamos rá, le kell küzdeni. A retorika a valódi prózának halálos ártalom. De ne felejtsük el, Rublevszki Gézát letartóztatták és meghalt a börtönben.
Szereti felolvasni a saját művét?
Hát igen, igen, amikor még jobb hangon volt hozzá. A rádióban szerettem felolvasni. Engem 45 őszén vettek fel, ez érdekes korszak volt, november, december, volt egy hajóhíd a Petőfi téren, mi a Riadó utcában laktunk a Pasarét végében, onnan kellett bejárnom gyalog, és olyan infláció volt, hogy felvette az ember a fizetését, mindenki rohant ki a Sándor utca végén, volt egy utcai cigarettaárus, valamivel odébb sültököt árultak, cipőpertét, tehát gyorsan felvásárolta az ember a havi fizetését. Aztán 3 nap múlva kifizették a dupláját. Aztán 5 nap múlva kifizették a 10-szeresét. Tehát iszonyatos, elképzelhetetlen volt ez az akkori infláció.
Én megnéztem az archívumban, megmaradt a 25 év magyar irodalma előadás sorozat szöveganyaga. Nagyon magas színvonalú előadások voltak ezek. Ezt szerette csinálni?
Ahhoz is nagyobb hozzáértés kellett volna. Olyanokkal kezdtem, akiket nem csak hogy nagyra becsültem, hanem szerettem, olvastam is. Ezt könnyű írni. De ezt bele kellett venni egyet-kettőt, olyat is, aki nyilvánvalóan nagy költő, de még akármennyire becsülöm, és nem sokat tudok róla mondani, hogy teljes, komplett lista legyen egy ilyen 25 év irodalom története.
Hogyan szerkesztette ezt meg, ha vissza tud emlékezni erre a sorozatra?
Hetenként kellett megírni, azt hiszem, 2-3 profilt vettem be hetenként.
Néhány címre emlékszik? Ezeket színész olvasta fel?
Nem, én olvastam fel egészen addig, amíg elutaztam 47 májusában.
Ez az egész rádiózás, vagy rádióra írás mondjuk ennél a sorozatnál, ez valami más írói követelmény volt?
Hát az ember próbálja számításba venni, hogy ez a nagy közönségnek, rádióhallgatóknak szól, legyen lehetőleg egyszerű és közérthető. De én regényt is úgy írok, hogy lehetőleg egyszerű és közérthető legyen, szóval ez nálam nem olyan nagy különbség.
Az írói munkáját nem veszélyeztette, nem vont el sok időt, mert azért ezek elég komoly írások voltak, és elég sok időt vehetett igénybe ennek a sorozatnak, most a 25 év magyar irodalma című sorozatra gondolok, a megírása.
Ez jó kérdés, mert tényleg 46-47-ben hetenként kellett szállítanom, még pedig hetenként 6 flekket, lehet, hogy 8 flekket. Én közben először is regényt kezdtem írni, azon kívül sok novellát írtam. A novelláimnak nagy része 45-46-47-es. Emlékszem, sokszor úgy jöttem be, Gödöllőn laktunk, úgy jöttem be, hogy majd a Vas Pistáéknál befejezem a holnapi felolvasás szövegét. Amikor a Terész körúton laktak, náluk aludtam.
És saját maga választotta ki, vagy adtak erre a sorozatra megbízatást?
Nem, én választottam. A megbízás az volt, hogy a két háború közti magyar irodalomról csináljak egy sorozatot, akikről én jónak látom. Hát lehet, hogy kimaradt valaki, aki nem tudom. Lehet, hogy igazságtalanul kihagytam valakit, aki nagyon sokat ért, nem emlékszem rá. Tulajdonképpen félbeszakadt a sorozat, amikor 47 májusában elutaztam. Ez az igazság, félbeszakadt, hogy minden félbeszakad. Most kérdezte az előbb, hogy én nem szeretek interjút adni. Hát az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy nem szeretek, jó. Miután nem kértek 30 évig, vagy nem tudom meddig. Hát aki kért, mondjuk a Bayerische Rundfunk, a Müncheni televízió, a francia, az újvidéki, annak adtam. A BBC, a londoni, annak minden alkalommal. Az egyik interjú Csér Szabóval megnyerte az év legjobb interjúja díját. Csér kapott érte pénzt is, én nem.
Én úgy tudom, ennek ellenére, hogy öntől nagyon sokan kérnek, kértek, jelentkeznek, de mindig elzárkózik előle.
Bizonyos fokig elzárkóztam. Ennek van egy józan, reális oka is. Ha az ember vállalja, hogy ismeretlen maradjon, a közismertségben teljességgel nem létező legyen, hát akkor nagyon furcsa elkezdeni egy interjút. Ki kíváncsi rám? Ma már a helyzet más, és hogy nem vagyok annyira ismeretlen, azt kizárólag egyetlen kiadónak, a magvetőnek, Kardos Györgynek köszönhetem, aki sűrűn kiadja a könyveimet. Tehát az elzárkózás egyik oka, hogy lehetetlen helyzetbe kerül az író, aki nem létezik a nagy közönség számára. Hát most szerénykedjen, hamis dolog. Legyen 72, nagy hangú, még kellemetlenebb. Egyszerűen nincs hangja az embernek. A német, a frankfurti, müncheni vagy a kölni rádió, akkor jelent meg az iskola határon német kiadása, és aktuális volt, minden abban írtak róla, hát ott akkor író voltam. Egyszerre író lettem, beszélhettem a magam hangján.
Úgy hallottam, hogy az iskola a határon című könyvből film készül.
Nem készül. A Gotár Péter nyert pályadíjat Japánban, arra a célra, hogy megcsinálja az iskola határon, de az összeget megosztották három részre, és ez kevés rá.
Az előbb beszéltünk a Valencia rejtély, a Valencia keringő című hangjátékáról, amit jó lenne hallani a rádióban, de nekem említette, hogy ebből talán tévéfilm készül. Jobban érvényesülne a tévében ez a volt hangjáték?
Hát inkább képek segítségével lehetne valamit csinálni belőle, de hát előbb nekem kell megcsinálni papíron, fekete betűkből.
Térjünk vissza a rádió előadásokra, mint említette, nagyon szeretett felolvasni, és nagy gonddal írta ezeket az előadásokat. 44. március 13-án is volt egy rádió előadása a nagy stúdióban már, Pesti Képeslapok címmel.
Pesti Képeskönyv. Mert ilyen összeállításokat csinált az ember, ebből kettőnek megmaradt a felolvasó példánya. Az érdekesség a keltezésükben van. Az egyik, ahogy mondja, 44. március 13-án ment le, a másiknak Csillagszólók az éjszakák volt a címe. Ami közben lezajlott, az ennek a Pesti Képeskönyvnek már a bevezető soraiból elég egyértelműen kivehető. Ez a Pesti Képeskönyv így kezdődött körülbelül. 1241. áprilisában érkeztek a tatárok Pest alá a sajói csata után, és a várost lerombolták, felgyújtották. Meg kellett várniuk a telet, hogy a befagyott Dunán átkelhessenek Budára folytatni művüket. Éppen 300 esztendővel ezután, 1541-ben sikerült Szolimánnak csellel bevenni Budát. Hasonlóan járt el a tatárokhoz. Kifosztotta és kiűzte a lakosságot, a városok nagy része romba dőlt. Jött olyan idő, hogy Pestnek 300 lakósa maradt. 1849. májusában, újabb 300 év múltán, megint csak összedönti a belvárost Henci tábornok, Buda várában körülzárva görgei seregeitől a pesti partot bombáztatja, elpusztul a Rödut, a Lipót templom, a Stratner Károlyi ház, az angol királyné szálló. A szép új vásártér füstölgő romokban hever. De már készen áll a híd, Széchenyi hídja, és Henci hasztalanul kísérli meg a felrobbantását. Sértetlen marad. Vele együtt sértetlen marad a kettős város életereje, mohó növekedési akarata. A reformkor és a szabadságharc nagy nemzedéke lehelt rá Pest-Buda köveikre. A város egyszerre féktelen kedvel kezdett nőni, emelkedni, nagyobbodni. A 100 000-ről egyenesen a milliós számot vette célba. minden leégett, összelőtt házfejet nem 10 újat, hanem 110 újat építenek. A következő hasonló összeállításom a már elfogadott, sőt műsorra tűzött Pesti Képeskönyv 2. március végén már nem hangzott el a magyar rádióban. A szövetségesnek mondott nemzeti szocialista Németország 20-án lerohanta és megszállta az országot. A magyar írók elnémultak. Az idegen katonai megszállás alatt sem a sajtóban, sem a rádióban nem szólalt meg egyikünk se. Ami ezután következett, az úgynevezett történelem, háború, elhúszolások, gestapó, nyilasok, ebből Budapest ostroma részben kiolvasható az 1945-46-ban írt hasonló verses összeállításomnak az összekötő szövegéből.
október 9.
Rádió Budapest 1, 18 óra 40 perc. Csillagszórók az éjszakák. Ottlik Géza összeállítása.
Ki ismeri a csillagokat? Én nem. Még azt is Juhász Gyulától tudtam meg, hogy ősz felé tisztább az ég. Több csillag látszik. Melyik a fias csúk, melyik a kaszás csillag, meg nem tudnám mondani. Legfeljebb, ha Göncöl szekerét ismerem fel, ami csekély szakértelem, pedig én még olyan szép nevű csillagászati előadásokat is hallgattam, mint fényelektromos asztrofotometria. A csillag jelkép a költészetben és a közfelfogásban is. Jelképe az elérhetetlennek, a magasztosnak. Egy szóval felköszöntők, ünnepi szónoklatok kedvelt kifejezése, de cipőkenősöt vagy mosóport is szívesen neveznek el róla az emberek, ha azt akarják értésünkre adni, hogy a gyártmány fényben, tökéletességben felülmúl minden hasonlót. A jelképes csillag tehát eszme, irány, magasztos szuperlatívus, de a valóságos csillagok alatt közönösen mászkáltunk gyerekkorunkban, és közönösen mászkálunk később is mindenféle dolgunk után. Nem törődve a jelképessel, nézzük meg egyszer a valóságos csillagokat. Kis fénypontocskák össze-vissza szórva. Szépek vajon? Egy tűzi játék minden esetre látványosabb. Egy esti légitámadás elhárító tűzben mutatósabb dolog. Szép a tánc. Szép a muzsika. Szép a Karnaki templom. De mi szép lehet a fekete vásznon szétpotyogtatott világos pontokon? A csillagok varázsa költőiségükben rejlik vajon? Azt hiszem, inkább ellenkezőleg prózaiságukban. Közönyös és hűséges egyszerűségükben. Szilárdak, megbízhatóak, örökkévalóak. Nem idegesek és szenvedélyesek, mint a vers vagy a szép szeretünk, hanem unalmasak és prózaiak, mint anyánk, feleségünk. Igazán létezők. Egy éjszaka felpillantottam az égre, és megláttam az unalmas csillagokat. 5. hete szóltak az ágyuk, géppisztolyok körülöttünk. 5. hete nem tudtam, éle az a két ember, aki hozzám tartozott, és mi lesz a sorsa a harmadiknak, aki a másik szobában aludni próbál. Nem látszott valószínűnek, hogy a túlsó parton még éljenek, és hogy a közeli velem együtt elkerülhesse a megaláztatást, a gyalázatot, talán a halált sem. Amitől megkímélt az elmúlt negyed óra, mindazt hozhatja a következő fél perc. Így éltem 5. hete, százféle dologtól rettegve, ezerfélét remélve. Másodperc telt másodperc után, és ezen az éjszakán idegességem már olyan fokú volt, hogy fejfájásomat sem éreztem tőle. Hogy ne lássák nyomorult állapotomat, átmentem az üres szobába. Kinyitottam az ablakot. Kibámultam a téli éjszakába. Egy csomó csillag látszott az égen. Meglepődtem. Elhűltem. Bámultam. Aztán majdnem nevetni kezdtem retteretes örömömben. A csillagok közönösen, unalmasan, prózaian pislogtak a Jánoshegy fölött. Józanságukkal észre térítettek, mint gyerekkoromban anyám. Ha kétségbe esve valami szörnyű, nagynak vélt baj miatt futottam hozzá, ő unottan és részvétlenül vette tudomásul. Jó, annyi baj legyen. Kérsz paradicsomlevest? És már is semmivé vált a nagy baj. Mit mondtak ezek a csillagok? Tudom is én. Mintha elfújták volna minden nyugtalanságomat. Gondolataim félőrült ide-oda ugrálását. Az akarat és a félelem kettős rabságát oldották le rólam ezek a tétova fénypontocskák az égen. Amit akar az ember, és amitől fél, az a változás. A csillagok végtelen állandóságukkal arra figyelmeztetnek, hogy lényegében úgysem változik semmi. Hogy mindaz, amit remélünk, és mindaz, amitől félünk, alapjában lényegtelenek és mulandóak. Aztán meg, amitől igazán rettegünk, az az, hogy talán mi magunkban változik meg, romlik el valami, valami képesség, vagy boldogság, vagy tisztaság, ami gyerekkorunkban a miénk volt. És hogy ez nem veszett el, hogy ma is önmagunk vagyunk. Ezt mondják a csillagok, ha felnézünk rájuk rossz éjszakákon, és úgy tudjuk őket látni éppen, mint valaha. Visszanéznek hű, közönyös fénnyel, és azt mondják, az vagy, aki voltál, ne idegeskedj. Csillagszórók az éjszakák, figyelmeztet Ady Endre a véres s ostoba feneségek között nagy erejű ditirambikus versében. Intés az őrzőkhöz.
Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Csillagszórók az éjszakák. Szent János bogarak a kertben, emlékek elmúlt nyarakon, Florence nyarán, s összekeverten búcsúztató őszi lídónak emlékei a hajnali párás díszkócos tánci termen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem hallhatnak soha. Őrzött elevenek és holtak, szívek távoli mosolya reátok néz, aggódva árván. Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Az élet él és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres s ostoba feneségek. Oly szomorú embernek lenni, s szörnyűek az állathős igék, s a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szép beszőtt hitét, s akik még vagytok őrzőn, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsán.
Petőfi, Juhász Gyula, Nadány Zoltán, után Karinti és Kosztolányi hajnali részegségeiben, ahol fejeződött be ez az összeállítás, szájtátva álltam, és a boldogságtól felfel kiabáltam. Azt írtam, hogy többé-kevésbé valamennyien átéltük Kosztolányi kalandját a csillagokkal. Igen, mi akkor a város 44-45-ös ostroma alatt Pest és Buda polgárai többé-kevésbé valamennyien átéltük. Pest és Buda mondom, mert a Székes főváros szétszakadt megint a két szabad királyi városra. Budán hosszú volt, 6-8 hetes az ostromzár. Kimerült az ember reménykedve rettegésre való képessége, elfogyott, és csillagos éggel, vagy más módon kikapcsolt benned a szakadatlan félelem. Ezt az 1944-es szilvesztert fogságban töltöttem, egy elegáns idegen lakásba bezárva, egynapos hadifogságban, egymagamban. Egy évre rá, 45 szilveszter éjszakáján véletlenül ugyanígy egymagamban voltam. A rádió pagodának beszélzett Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy árva lélek sem volt rajtam kívül az épületben. 45-ben ugyanis felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak, a szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. de valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen kartási szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak. A talpalávalót. Egy szál cigány. Vén cigány. Vén 33 éves egy szál cigány. Ha egyszer velem húzatták. Jó volt. Hogy miért volt jó? Csak. Hallgatni volt kedvem. Magamra maradni. Végül okosan tettem, kiderült. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egymagamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira. Lehetett, ettől volt jó.
Az éteren át. Írók, költők, rendezők a rádióról. 10. rész. Ottlik Géza. A műsort összeállította és az íróval beszélgetett Salamon István.
Közreműködött Kertész Péter, Körmendi László, Török Anna Mária és Usztics Mátyás. Munkatársak voltak Csillag Judit, Kádár László, Köteles Mari, Szűcs Ferenc.
Zenei munkatárs Molnár András. Szerkesztette Simon László. Rendezte Szabó Kálmán.
Az előbb elhangzott műsort 1986-ban rögzítették, és utoljára ugyanabban az évben, június 15-én hallhatták a Magyar Rádióban. Hamarosan egy Ottlik művel folytatjuk műsorunkat. amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Ajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól, Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-2:00, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
67,5% az minden mai válasz.
Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
Mi a határidő?
20 év.
Ez lesz a mi jó válaszunk. Bravo.
Nagy diák teszt.